Jó estét, Budapest, ez itt a Juventus 103.9, benne pedig, ahogy minden hétköznap este 9-től a budapesti arcok. Én Fehér Marian vagyok, és köszöntök mindenkit. Már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe, de előtte néhány szót engedjenek meg az ajánlásokról, mert hogy ez fontos, és minden este elmondom, hogyha ismernek olyan embert, akiről azt gondolják, hogy példaértékű lehet valamiben mindannyiunk számára, akkor csak annyi a dolguk, hogy a vele kapcsolatos gondolataikat megfogalmazzák, és azt elküldjék egy levélben a budapesti arcok kukac.juventus.hu e-mail címre, és ott a legnagyobb közösségi portál, és ott mindig láthatják azt, hogy ki a vendég, és azt is, hogy miről beszélgetünk. És már itt van ma esti vendégem, akiről előjáróban annyit mondanék, hogy 8 évvel ezelőtt néhány társával együtt egy pikniken alapította meg az Afrikai Magyar Egyesületet. Tevékenységük épp úgy irányul a kulturális és gazdasági kapcsolatok közelítésére, mint a különböző segélyezésre, orvosi missziók szervezésére, az itt élő afrikaiaknak kapcsolódási pontot nyújtani saját kultúrájuk ápolásához, valamint a kilátogató magyaroknak eligazodási lehetőségeket kínálni. Balogh Sándor kiskorát egy gyermekvárosban töltötte, ahol 200 másik gyerekkel együtt nőtt fel, mert pedagógus szülei éppen ott tanítottak. Belenőtt hát a sokszínűségbe, a különböző élethelyzetekben lévők megismerésébe, nyitottsága és elfogadó képessége jóval magasabb az átlagosnál. Ám a problémák láttán nem feltétlenül érzékenységet mutat, hanem kapásból a megoldáson gondolkodik, amit aztán igen hamar tettek követnek. Nem nagyon van számára lehetetlen, ahol a szükség, ott ő és a csapata segít. Vendégem ma este tehát Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület vezetője, akit köszöntök a stúdióban, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok én is!
Én azt hiszem, hogy önt elég sok helyről lehet ismerni, nagyon sokszor lehetett hallani önnel interjút, illetve azt lehet követni, hogy mi történik az Afrikai Magyar Egyesület munkája során. Azt azonban szerintem kevésbé tudják, hogy hogyan is indult ez az egész, és milyen indítatásból 8 évvel ezelőtt. Úgyhogy egy kicsit erre rávilágítana nekünk így első körben.
Természetesen. Ugye az Afrikai Magyar Egyesület egyik fő célja pont az, hogy Afrikáról sokat beszéljenek, hogy azt a sztereotíp képet, amit Magyarországon Afrikáról gondolnak az emberek, hogy ez egy fekete kontinens, ahol felpuffadt hasú néger gyerekek szemükön legyekkel, rizsért könyörögnek, és arra várnak, hogy mi küldjünk nekik valamilyen ennivalót. Én azt gondolom, ahogy említettem, az egyik legfontosabb feladatunk, hogy ezt a képet árnyaljuk. Ezért is próbálkozunk sok interjúval, sok híradással arról, hogy Afrika nem egy távoli, fekete kontinens valahonnan az őskorból, hanem Afrika ma egy modern, fejlődő, 54 országból álló kontinens, amely a jövő kontinense, nem csak a mi, hanem mások véleménye szerint is, hisz ha belegondolunk, nagyon nehéz összehasonlítani mondjuk Marokkót Dél-Afrikával, vagy Líbiát Leszotóval. Rengeteg törzs, rengeteg nép, rengeteg nyelv, rengeteg fajta táj, rengeteg állat és rengeteg kultúra lakozik Afrikában. Ezért beszélünk róla sokat, hogy sokat hallják az emberek, akkor talán megjegyzik.
Én ezt értem, és most is azt tette, hogy beszél róla, de nem arról, hogy ez miért volt érdekes annak idején önnek, illetve, hogy miért érdekes Közép-Kelet-Európában létrehozni egy ilyen egyesületet, egy Afrikai Magyar Egyesületet.
Ugye ez az egész úgy kezdődött, hogy én alapvetően gyerekkorom első évtizedét egy gyermekvárosban töltöttem. Valószínűsíthetően ez egy sarokköve ennek az Afrikai Magyar Egyesület történetnek, persze akkor erről még szó sem volt. Aztán egy másik ilyen sarokköve, hogy egy nemzetközi egyetemen tanultam a 80-as években, ahol rengeteg általam addig soha nem látott színű és kultúrájú emberrel tanultam együtt. A harmadik sarokköve, hogy miután egy évtizedet dolgoztam, akkor ezek, akikkel az egyetemre jártam, azok megkerestek, hogy legyek egy afrikai ország képviselője Magyarországon, és aztán így kerültem én ebbe az Afrika tálba, és jó kőleves főző alapon én voltam a kő, és főztünk köré levest. De hogy egyszerű legyek, tehát Afrikával akkor ebben az időben senki nem foglalkozott. Nagyjából azt a hallgatók is tudják, hogy a szocializmus idején Afrikában rengeteg magyar dolgozott. Több tízezer volt, hogy 30 000 ember párhuzamosan, tehát egy időben Afrikában épített kórházat, vagy dolgozott orvosként, tanítóként, geológusként, hidrológusként, vagy bármi egyéb mérnökként, ami ide tartozik. És a rendszerváltással, amikor a tavárisi Kanyéc plakátok megjelentek, akkor nem csak a nagy orosz piacot és nem csak a nagy orosz befolyást dobtuk ki, hanem minden olyat, amit akkor úgy éreztünk, hogy ez ránk kényszerítettek korábban a korábbi évtizedek. Itt úgy azt gondoltuk, feltételezem én, hogy azt gondolták, akik ebben döntést tudtak hozni, hogy a ránk kényszerített külpolitikát hadd ne folytassuk tovább, majd mi meggondoljuk magunk, hogy kivel és merre politizálunk. Ez volt az egyik eleme, a másik eleme, hogy egy adott pillanatban ugye Magyarország ellenségképet kellett, hogy váltson, hisz az egyik pillanatban a NATO még ellenségünk volt, majd egy másik napon, holnap reggel fölébredt, az ország és a NATO már a szövetségesünk volt, és megfordultak a pólusok. Ezzel együtt megfordultak az irányok, az orientáció, és megfordult az is, hogy mivel kellett elfoglalnia magát az országnak, pont avval, hogy Európába integrálódjon. Ez a fajta integrálódás le is kötötte azokat az elemeket, vegyértékeket és energiákat, ami a külpolitikát akkor jellemezte, és elfordultunk az egyébként hagyományosan általunk ismert és szeretett földrésztől, Afrikától, de nem csak Afrikától, Dél-Amerikától, Ázsiától, minden olyan helytől, amit korábban a nemzetközi szolidaritás jegyében mi segítettünk. Ez a rendszerváltás utáni idők ezzel az európai integrálódással teltek, és közben nem vettük észre, hogy ezek a földrészek megváltoztak. Ahogy azt sem vettük észre, hisz mondjuk 30 évvel ezelőtt Kínáról sem gondolta volna senki, hogy kínai befektetőt várunk majd, hogy az államadósságunkat fölvásárolja, akkor azt gondoltuk, hogy Kína a gagyi kvarcórák hazája, ami olcsó, és elárasztja majd a világpiacot, akkor arra gondolkoztunk, hogy a műszálas alsónadrág az jó-e vagy sem. Közben Kína a világ ura lett, legalábbis gazdasági nagyhatalma, és ma álmaink fehér lován már nem a szőke herceget várjuk, hanem esetleg azt az általunk nem ismert kínai befektetőt, aki nem is biztos, hogy olyan szép, de a pénztárcája legalább tele van. Én azt gondolom, hogy ugyanígy járhatunk Afrikával is, nem vesszük észre, hogy Afrika is fejlődik, ugye néha lehet látni különböző közösségi oldalakon azt a fotópárt, amiben azt mondják, hogy ha Afrikából jövök, akkor ti erre gondoltok, és ott van egy földkunyhó, vagy egy nádkunyhó, ellenben én tudom, hogy így néz ki, és ott egy világváros képe mutatkozik.
Hát, valószínűleg ez is az is megtalálható. Pont annyira vannak érintetlen területek Afrikában, mint amennyire megtalálható ott egy Budapesthez hasonló, vagy talán még akár fejlettebb város is. De ön mikor járt először ott?
Én a 80-as években jártam először Afrikában, akkor
és
általában még turista úton.
Saját magán. Tehát amikor Afrikába érkezett, akkor mit érzett? Tehát önnek miért olyan fontos Afrika?
Én általában abban az időben csak Észak-Afrikában jártam. Voltam egyszer Dél-Afrikában is, ami akkor már ugye akkor a Fekete Afrikához tartozik, nem pedig az arab észak-afrikai területhez. Én nagyon megszerettem Afrikát. Ugye itt is azt mondják, hogy kétfajta turista van, vagy kétfajta látogatója van Afrikának. Van, aki soha többet nem megy vissza, mert nem tudja elviselni azt a rendetlenséget, azt a másfajta kultúrát, ne adj Isten azt a koszt, vagy azokat az illatokat, ami ott természetes. Mások, akik oda mennek, azok pedig azt mondják, hogy ez az a világ, valahogy, mintha ráéreznének, hogy az emberiség innen jött, lehet, hogy ez zsigeri, genetikailag öröklődő, de alapvetően ez a 60-40 arányban vannak azok, akik szeretik, azok 60%-ban és 40%, ami, vagy aki soha többet nem tud visszalátogatni, vagy nem is érdekli többet, mert az ő értékrendjébe ez nem illeszthető. Hát én a 60%-ba tartoztam, és én megszerettem Afrikát minden nyűgével, bajával, koszával és állataival, a mindent elcsenő majmoktól kezdve a bazári árusokig. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan világ, amit mindenkinek ahhoz, hogy a saját fejében rendet tegyen, egyszer látnia kellene.
Na most, amikor megalakult az Afrikai Magyar Egyesület 2006-ban, tehát 8 évvel ezelőtt, úgy kíváncsi lennék, hogy azzal együtt, hogy volt egy ilyen törekvés, hogy egy kicsit jobban megismerjük Afrikát és az afrikai életet, mégis mit vártak, vagy mi volt a cél, a kitűzött cél?
Igazándiból nem tervezett akció volt ez az Afrikai Magyar Egyesület megalakítása, vagy megalapítása. Akkor már egy 2-3 éve foglalkoztam azzal, hogy az Afrikával foglalkozó eseményeket szervezzem, támogassam, és volt egy olyan kezdeményezés, hogy a nyári uborka szezonban innen a forró fővárosból vigyük le vidékre azokat, és gyűjtsük össze, akik Afrikával foglalkoztak, hisz akkor még ez sem volt általános. Nem tudott találkozni mondjuk a McDonald's-ben mosogató afrikai menekült, vagy emigráns, mondjuk a saját nagykövetével olyan könnyen, mint ahogy manapság ez van. Tehát összeszedtük azt a néhány tucat Afrikával foglalkozó szakembert, aki még akkor az erodálódó igény mellett is foglalkozott Afrikába, hisz, csak zárójelbe teszem, ugye azokban az időkben, amikor 30 ezeren Afrikában dolgoztak, akkor ezekre egy csomó ember munkája itthon ráépült. Trópusi tanszékek voltak, kutatóintézetek, stb. Ugye ennek a eltűnésével, az igény eltűnésével ezek a szakmák is kihaltak, nyugdíjba mentek, újakat nem képeztek, tehát egyre szűkül az a réteg, aki Afrikával egyáltalán még foglalkozott és ért hozzá. Tehát ezt a réteget próbáltuk összegyűjteni, összegyűjtöttük a diaszpóra afrikai tagjait, akit akkor elértünk, akkor még kevesebben voltak sokkal, mint manapság vannak afrikaiak Magyarországon, és összegyűjtöttük a diplomatákat, akik ezen országok képviselői voltak, és meghívtuk egy piknikre. Én magam Szerencsről származom, és ott van egy kisebb kertem, ahova meghívtam egy ilyen piknikre ezt a néhány tucat embert, ez körülbelül olyan 60-70 ember volt, és ott egy konferencia keretében spontán alakult ki, hogy valahogy szervezzünk egy olyan civil szervezetet, hisz ez sem létezett 11 néhány évvel a rendszerváltás után, nem volt olyan civil szervezet, ami Afrikával foglalkozott volna. Voltak olyan civil szervezetek, amelyek egy-egy problémát próbáltak fölkarolni, általában ez úgy néz ki, hogy vagy afrikai, aki itt marad, tanulmányai után foglalkozik egy-egy, mondjuk saját szülőföldjével, vagy saját városával, vagy ilyesmi, vagy akik oda látogattak, abban a 60%-ban, akiknek tetszett Afrika, azok egy-egy ügyet ott fölkaroltak, találkoztak egy iskolával, amit segíteni lehet, egy templom építéssel, és így tovább. Tehát voltak olyan civil szervezetek, amelyek ilyen egy-egy dologra koncentráltak, de egy sem volt olyan, amit mondjuk ernyő szervezetként egész Afrikát tudta volna terepéül. Ez a civil szervezet, ami akkor ott spontán megalakult, egy étkező asztalon 13 olyan ember megalakította, aki vagy afrikai származású, és már évek óta itt él, vagy Afrikával foglalkozó tudós, egyetemi tanár, és így tovább. És mivel az ottani lehetőségek nem voltak igazán maradéktalanok, egy rózsaszín filctollal egy A4-es lapon készült egy hevenyészet alapító okirat, ez ma is megtalálható a honlapunkon, faksimile kiadásban vagy változatban, és ott 13-an aláírtuk ezt az alapító okiratot, de senki nem tudta, hogy pontosan mit is szeretne. Azt tudtuk összesen, hogy szeretnénk, hogyha lenne olyan szervezet, aki úgy, mint azt a pikniket, meg tud szervezni egy eseményt, amin mindenki, aki Afrika köré gyűlt, vagy Afrikával, vagy Afrika iránt érdeklődik, össze tud gyűlni. Nem tudtuk, akkor még nem voltak ilyen világos céljaink, hogy orvosi missziókat küldünk, hogy majd média megjelenésekkel megpróbáljuk befolyásolni a közvélemény sztereotíp elképzeléseit, hogy különböző tanulmányokkal és előterjesztésekkel megpróbáljuk a döntéshozókat arra ösztökélni, hogy ismerjék fel, hogy Afrika el fog menni mellettünk, és úgy járunk majd, mint Kínával. De akkor még nem voltak ilyen világos céljaink, azt akartuk, hogy legyen hova fordulni valakinek, legyen az egy politikai menekült státuszért folyamodó bevándorló, vagy legyen az egy kulturális eseményt szervező, vagy egy afrikai zenész koncertjét szervező valaki, legyen hol koncentráltan segítséget kérni, és legyen hol koncentráltan segítséget adni. Ez volt akkor a cél. Hát messzire haladtunk, ez alatt a 8 év alatt rengeteg dolgot tettünk. Én azt gondolom, hogy bőven túl teljesítettük ezeket az általános célokat. Természetesen rengeteg van még előttünk, és rengeteg olyan ügy van, amivel még foglalkoznunk kell.
És mit gondol, hogy ma Magyarországon a közvélemény, hogyha az Afrikai Magyar Egyesületről hall, akkor mi jut eszébe?
Hát az Afrikai Magyar Egyesület tevékenységéről mit gondol?
Nem, mi jut eszébe?
Mi jut eszébe az embereknek?
Tehát az, hogy mit gondol a tevékenységről, az már egy távolabbi kérdés. Hanem, hogyha valaki azt hallja, hogy Afrikai Magyar Egyesület, tehát, hogy van egy ilyen egyesület ma Magyarországon, akkor mi az, ami eszébe jut?
Sajnos még sokszor az embereknek az jut eszébe, hogy miért kell ilyen egyesület. Miért van szükség arra, hogy afrikaiakkal foglalkozunk, miért nem foglalkozunk mi civil szervezetként, miért nem adakozunk, adományozunk és segítjük azokat, a magyar vagy a Kárpát-medencében élő magyarokat, akik úgy szintén rászorulnak.
Tehát akkor abban megegyezhetünk, hogy alapvetően a misszió jut még mindenkinek az eszébe, meg a segély.
Így van, mindig a segélyezés jut az eszébe, így van.
És igen, felvetődik az a kérdés, hogy egyrészt ez ugye olyan messze van ez a világ, olyan távol van, olyan kézzelfoghatatlan, meg hát az is felvetődik, hogy mert azért megyünk Afrikáig, mert hogy itthon minden rendben van.
Azért azt is cáfolnám, hogy Afrika messze van, tehát valaha Afrika messze volt, én csak akkor elmondom, amit erre én szoktam válasz válaszol. Uh-huh. Afrika az, ugye amióta az Unió tagjai vagyunk, azóta a déli szomszédunk és az afrikai kontinens uh-huh. és az európai kontinens legközelebbi részén mindössze 14 kilométerre található egymástól. Tehát igazándiból a messziről nehéz beszélni, illetve azt is, hogy ma már néhány óra alatt el lehet jutni a Föld bármely pontjára. Tehát ebből a szempontból nincs messze, lerövidültek
hogy... Lerövidültek a távolságok, igen.
Hogy miért megyünk oda segíteni? Igazándiból erre pedig az a válaszom, hogy Magyarországon 79-80 ezer civil szervezet van bejegyezve, vagy hogy ennek mennyire része működik, azt én nem tudom. Ebből, hogy körülbelül egy tucatnyi foglalkozik afrikai ügyekkel. Ebből talán szerintelenség nélkül állíthatom, hogy az Afrikai Magyar Egyesület a legnagyobb és legkiterjedtebb tevékenységű, de az összes többi, az a 79.988 az avval foglalkozik, hogy Magyarországon segítsen. Én azt gondolom, hogy markánsan és elég erővel van képviselve az a fajta segítség is, amely azoknak a gyerekeknek kell, azoknak a rászorulóknak, akik itt élnek, de természetesen mi is foglalkozunk ebben, hisz szervezünk például egy Csángó túrát, ahol a Bamako Rally mintájára Csángó földre és Erdélybe viszünk adományokat, támogatunk itthon is, magam több alapítványnak is kuratóriumában benne vagyok, és például támogatunk nyelvvizsgát. Szerencsén minden szerencsi lakcímkártyával rendelkező diáknak a nyelvvizsgát szerez, az alapítványuk visszafizeti a nyelvvizsga árát, hogy ebből is megkönnyítse azt, hát hogy egy olyan helyről, ahonnan én is származom, és nekem is rengeteg dolgot kellett megtanulnom, és rengetegszer meg kellett küzdenem a nyelvi nehézségekkel a föld különböző részein. Én azt gondolom, hogy ez ma az egyik legjobban eladható tudás, és ennek a megszerzése egy olyan helyen, ahol idegenekkel nehéz találkozni, tehát ahol kevés a turista, kevés az idegen, nem lehet gyakorolni a nyelvet még akkor sem, hogyha az ember tanulja. Mi ezt próbáljuk megkönnyíteni, hogy ez a tudás megszerződjön. Tehát visszatérve, én azt gondolom, hogy tényleg az Afrikai Magyar Egyesület tevékenységéről leginkább a segélyosztás, az orvosi missziók, a segítség jut eszébe az embereknek. Alapvetően ez a civil szervezet létéből és természetrajzából adódóan ez így is kell, hogy legyen, hisz ez az Afrikai Magyar Egyesületnek a segítségnyújtás volt az alaphelyzete, de Afrika ez alatt a 8 év alatt megváltozott, és roham léptekkel fejlődik. Ugye azt esetleg a hallgatók is olvassák, hogy a 10 legjobban fejlődő, vagy a GDP-ét legjobban növelő államból 7 Afrikában található. Van olyan, amelyiknek a GDP-je évi 15%-kal növekszik, miközben a miénk másféllel sem. Persze itt szokták mondani a szkeptikusok, hogy persze, de milyen bázison, tehát onnan könnyű növekszik. Lehet, hogy könnyű növekedni, de ez a növekedés, ez felhajtó tényező. A gazdaság nő, a kereslet nő, ezáltal a kereslet mellett a felesleg is nő, és egyre több mindenre van az afrikai embereknek is pénze. Tehát ma már nem szabad legyinteni arra, hogy ott egy dollárból élnek és örüljenek, hogy nem halnak éhen. Ma már nem egy dollárból, hanem 2 meg 15 dollárból él az afrikai kontinens több mint 2/3, és hogyha belegondolunk, hogy 1 milliárd ember elkölt 10 dollárt egy nap, akkor az 10 milliárd dollár minden nap, amit elköltenek valamilyen termékre. Rengeteg magyar terméket vásároltak korábban, abban az időkben, a rendszerváltás előtt, amikor még ezek a kapcsolatok léteztek, és én ezért sajnálom sokszor, hogy ezek a politikai megfontolásból a kukába kerültek, mert ma is rengeteg terméket adhatnánk el. Ezt mi mondjuk fél évtizede, szerencsére az utolsó 2-3 évben egybehangzóan a keleti nyitás, vagy a gazdasági nyitás politikájával Afrika szerepe, ahogy mi szerettük volna, a döntéshozók körében is, az állami vezetők körében is felértékelődött, és észrevettük, illetve észrevették, hogy az a rengeteg diák, az a több tízezer diák, aki még éppen, hogy ugye, mert azért az utolsó és 20 éve végzett legalább, aki itt tanult, abban a pozícióban van, hogy döntéshozó pozícióban van, és ezt megpróbálja Magyarország újra éleszteni ezeket a kapcsolatokat. Én azt gondolom, hogy tényleg Afrika fontos lett, és én azt gondolom, hogy tényleg Afrika lassan újra a helyére kerül a polcon, és én örülök annak, hogy mi, mint Afrikai Magyar Egyesület, és személy szerint én is, mint ennek elnöke, hozzá tudtunk tenni.
Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről.
Juventus 103.9, benne pedig a budapesti arcok, és vendégem továbbra is Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke. És az elmúlt 20 percben szerintem a hallgatók is megtudhatták, hogy miért is olyan fontos az, hogy Afrikában történő dolgokkal foglalkozzunk itt Magyarországon. Azt szeretném tudni, hogy az itt élő afrikai fiatalok, vagy itt élő afrikai családok, azok hogyan tudnak profitálni abból, hogy van ez az egyesület?
Alapvetően ketté választanám, hogy kik is azok az afrikaiak, akik itt vannak. Uh-huh. Vannak azok, akik itt maradt szüleik okán itt születtek már afrikaiként. Vannak azok, akik ide menekülnek valamilyen megfontolásból, akár csak átmeneti szándék vagy céllal, amíg el nem jutnak Európa más országaiba, és vannak azok, akik legálisan ide jönnek tanulni. Még mindig vannak olyanok, ugyan már ösztöndíj programjaink nincsenek, illetve ez is változik, mert éppen most kezdenek majd lenni. Magyar hivatalos ösztöndíj programok afrikai országoknak, afrikai diákoknak. Ezek az utóbbiak viszonylag egyszerűek, ide jönnek, fizetnek a tanulmányaikért. Pillanatnyilag körülbelül 800 afrikai tanul Magyarországon diákként, ebből 500 a Debreceni Orvostudományi Egyetemen tanul, a többiek szétszórva különböző egyetemeken. De ez régen sokkal nagyobb szám volt, tehát régen ezrével lehetett mérni ezeket. A másik, akik ide jönnek valamilyen, vagy ide sodorja őket az élet valamilyen embercsempész útvonalon, Szerbián, Horvátországon vagy bármi egyében keresztül, azok itt ragadnak egy ideig, itt megpróbálnak letelepedési engedélyt, állampolgárságot, menekült státuszt szerezni, és innen általában tovább állnak, hisz a magyar szociális ellátórendszer nem olyan, mint a holland, az angol vagy a többi, ahol bőven meg lehet élni azokból a segélyekből, amit egy ilyen menekültnek ad az ottani kormányzat. Ezekkel már viszonylag sok probléma van, hisz nincstelenül érkeznek, nem tudnak semmit az országról, fáznak, nincsen semmiük, nem beszélnek semmilyen nyelvet. Sokszor a menekült táborokba, Bicskére, más helyekre helyezik őket. Ezeknek igyekszünk segíteni, illetve támogatjuk azokat a szervezeteket, akik koncentráltan ezekkel foglalkoznak, mint a Mahatma Gandhi Egyesületet és így tovább, akik ezeket a menekülteknek a sorsát próbálják rendezni, illetve azoknak, akik itt szerelmet találnak, családot alapítanak, de még mindig menekült státuszban vannak, azoknak az életét rendezni, a kitoloncolástól mentesíteni őket és így tovább. Én azt gondolom, hogy ez már egy feladatkör, de itt azért alapvetően ebből nem sok van, hisz ha valaki be is jut Magyarországra, az mi hamarabb igyekszik a schengeni határok nyitottsága okán továbbállni egy más országba, ahol a nyelvet beszéli, hisz Magyarországon a nyelvet sem. Itt nem beszélnek a magyarok sem sokat idegen nyelven, de a magyar nyelvet megtanulni is nehéz. A harmadik, akik itt születtek afrikaiként, vagy itt élnek, mert a szüleik valamelyik tagja az itt tanult Afrikából és itt alapított családot, azok ugye ezeket hívjuk igazán a diaszpora tagjainak, ők igazándiból ők magyarként, magyarnak érzik magukat és magyarként élnek, nem mindig szerveződnek etnikai alapon. Tehát ők nem is nagyon szeretik, ha megkülönböztetik őket, hogy itt Magyarországon élő afrikai, inkább ő egy magyar állampolgár, aki afrikai származású.
Tehát... És ön szerint, bocsánat, hogy itt közbeszólok, csak én emlékszem, néhány évvel ezelőtt volt egy ilyen, azt hiszem, hogy akkor pont az Afrikai Magyar Egyesület egyik munkatársát érte atrocitás, és pont ezért vagyok kíváncsi, hogy ön mit gondol, hogy itt Magyarországon, a Budapesten élő emberek hogyan tekintenek az afrikai magyarokra?
Hát ez, én azt gondolom, mivel magának a magyar embereknek is rengeteg problémájuk van, és nehéz azt gondolni mindenkinek önmagába, hogy a problémát ő okozta, mindig kell valamilyen
külső ok,
tehát lehet ez a kormány, a, nem tudom, a bankárok, a svájci frank, és lehetnek ezek a feketék is, kinek éppen adott helyzetben mi jut eszébe, vagy mi a kitörési pontja. Sajnos a rasszizmus továbbra is létezik, sajnos vannak megnyilvánulásai ennek, akár a ugye, hol vannak ismert feketék, afrikaiak Magyarországon, főként a sportban, ugye, és még itt is elhangzanak sokszor olyan dolgok, hogy másszon fel a fára vissza, vagy szóval nem tudom. Ez a rasszizmus létezik, én azt gondolom, hogy nem vészes, de biztos, akinek ezt meg kell élni egyénként, hogy megverik, hogy különböző jelzőkkel illetik, az biztos nem esik jól. Alapvetően én azt gondolom, hogy az erre indított programjaink nekünk is és másoknak is, vagy állítsuk meg a rasszizmust a focipályákon programok, ezek célt érnek, ahogy az emberek egyre többet találkoznak olyan feketékkel, olyan afrikai származású emberekkel, akik rendesen beszélik a magyar nyelvet, vagy a tévében egyre többet látják őket, hisz most is van egy sorozat, ahol az egyik tagunk a tévében színész, egy orvost játszik, és talán így közelebb kerül hozzá.
Kembe Sorel?
Igen, Kembe Sorelről beszélünk. Én azt gondolom, hogy talán közelebb kerül az emberekhez, és jobban megértik, hogy ez is attól, hogy kicsit barnább a bőre, vagy göndörebb a haja, attól még ugyanúgy gondolkodhat, és ugyanúgy lehet magyar ember.
Én most elvittem egy picit más irányba a beszélgetést, mint ahonnan indultunk. Én arra is kíváncsi lennék, hogy a kulturális életbe hogyan tudnak bekapcsolódni az itt élő afrikaiak. Nyilván úgy, hogy egy kicsit a saját hagyományaikat is őrizzék ebbe, hogy tudnak segíteni.
Ugye mi igyekszünk összehozni azt a keresletet, ami az afrikai felértékelődő zene iránti igény, és az afrikai diaszpórában jelentkező kínálat jelent, mert ezek nagyon nehezen találnak sokszor egymásra. Egyre divatosabb ma például egy karácsonyi vacsorán valamilyen zenét adni, és ezen egyre divatosabb, hogy afrikai szereplők vesznek részt. Persze ez csak egy eleme annak, hogy az itteni diaszpóra valamilyen megélhetéshez és élete könnyítéséhez találjon. Természetesen rengeteg olyan dolgot szervezünk, lett légyen az filmbemutatók, vagy támogatunk olyan kulturális eseményeket, amelyek maguktól szerveződnek. Én azt gondolom, hogy a kultúra az a legjobb nagykövete a népek közötti megismerhetőségnek, akár a népek barátságának, hogy ezt a régen elkoptatott lózungot használjam, de a kultúra önmagában nem elég arra, hogy ezek a kapcsolatok fönnmaradjanak. Sokszor ezekhez támogatókra lenne szükség, hisz a kultúra nem ingyen van. Ezek a támogatók viszont a gazdasági világválsággal jó részt eltűntek, úgyhogy a kultúrában egyre nehezebb a szerepünk, egyre több az igény, és egyre több pénzt kell áldoznunk arra, hogy ezek a kulturális események létrejöhessenek.
Ugye a másik része a tevékenységnek az, hogy az Afrikába látogató magyaroknak is minél több információval szolgáljanak. Tehát már annak is, aki turistaként megy oda, és kíváncsi esetleg olyan területekre, amelyek viszonylag érintetlenek, vagy nehezebben megközelíthetőek, illetve nyilván a gazdasági közelítés is fontos. És arra is kíváncsi lennék, hogy ön mit tapasztal, hogy mennyire hívogató Afrika a magyarok számára. És most nyilván nem a turisztikai részére gondolok, hanem úgy egyáltalán mennyire látnak benne potenciált, mondjuk üzletemberek.
Én azt gondolom, hogy ilyen az Afrikai Magyar Egyesület egyik célja az is, hogy felvilágosítsa az odautazókat. Hát legyen az egy egyszerű turista, aki a Zöldfoki szigetekre megy, vagy egy vadász, aki Namíbiába megy, vagy legyen az üzletember, aki gazdasági kapcsolatokat akar létesíteni. Természetesen mindegyiknek más információra van szüksége. A turistának arra van szüksége, hogy megértse, hogy ott mit lát, hogy ne érezze életidegennek, hogy ne azt gondolja, hogy a kéregetők azok felesleges elemei az életnek, vagy egyáltalán a kultúráról tudjon valamit, hogy ne idegen legyen abban az országban. A vadászoknál ugyanez a helyzet, ott igazándiból azt a kulturális különbséget kell próbálni áthidalni, hisz azért a vadászat egyfajta katalizátor. Az ottani vadász, az itteni vadászsal könnyebben szót ért, de azért, hogy milyen népek laknak az adott területen, kikre kell figyelni, és így tovább. Ehhez adunk némi támpontot. Az üzletembereket pedig azért próbáljuk arra csábítani és arra rávenni, hogy Afrikába visszatérjenek, mert ahogy az előbb említettem, a kulturális kapcsolatokat valamivel olajozni kell, és ez az olajozás, ez a fenntarthatóságnak az egyik eleme pont az lehetne, hogy adott országgal valamilyen üzleti kapcsolat kialakul. Nem nekünk, hisz mi civil szervezet vagyunk, de ha össze tudunk hozni két céget, össze el tudunk simítani egy problémát, egymásra tudunk találtatni két üzletembert, akinek a motiváció már a profit szerzés, ebből a profitból tud minket támogatni, és tudunk olyan kérést felé indítani, vagy tudunk olyan kéréssel fordulni hozzá, hogy egy-egy kulturális esemény támogasson ebből a profitból, amit ennek a kultúrának a megismeréséből szerzett. Én ezt gondolom, hogy ez az egyik eleme annak, hogy miért fordultunk mi igazándiból az üzlet irányába. 2008-ban gazdasági összeomlás, a pénzügyi válság, a bankrendszer problémái okán ürügyként vagy nem, tényleg nincs már támogató, gyakorlatilag az utolsó támogatók is eltűntek. Nem nagyon tudunk már külső forrást találni, vagy nagyon nehezen arra, hogy a programjainkat valaki támogassa. Ekkor gondoltuk azt, hogy azt a tudást, ami már, ahogy említettem egy korábbi szakaszában a beszélgetésnek erodálódott, hisz nincs rá igény, de körénk összegyűlt, hisz az Afrikai Magyar Egyesület körül még van könyvkiadás, vannak előadások, konferenciák, ahol ezt a tudást be lehet mutatni, hogy ezt a tudást megpróbáljuk valamilyen módon úgy áruvá tenni, hogyha ez ebből befolyó összeget tudjuk tovább támogatókból kieső donorpénzek helyett tovább tudjuk a programjainkat vinni. Ekkor kezdtünk különböző üzleti tanácsokat alapítani, vettünk részt olyan tanfolyamokon, konferenciákon, kamarai rendezvényeken, ahol el tudjuk mondani ezt, hogy hogyan tud fölkészülni egy üzletember, hogyha Afrika földjére lép. Utána ezt tovább fejlesztettük, ezeket az üzleti tanácsokat, és meg létrehoztunk egy olyan hálózatot, amelynek pillanatilag három működő eleme van, amelyet úgy hívnak, hogy Magyar Kulturális és Kereskedelmi Központ, és ezekben megpróbálunk egy pici Magyarországot berendezni. Sokat gondolkodtunk korábbi években azon, hogy hogyan tudunk úgy egy-egy országba orvosi missziót, vagy bármilyen egyéb tevékenységet kezdeni, hogy nincsen ott saját ingatlanunk, nem tudunk hol berendezkedni, mindent mindig viszünk magunkkal, és mindent mindig elhozunk, ami az eszközünk. Ez és a donorság hiánya gyúrta egybe ezt az ötletet, hogy Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ, és most Rabatban, Marokkóban, Gánában és Kampalában, Uganda fővárosában létezik egy-egy olyan ház, ahol kulturális eseményeket szervezünk, árubemutatókra bérbe tudjuk adni magyar üzletembereknek, és fent szállást is tudunk nyújtani ugyanezeknek, akik oda mennek, ezáltal megkönnyítve azt, hogy az emberek ne idegen környezetből induljanak neki egy-egy ország üzletembereivel való találkozónak, egy-egy piac meghódításának, hanem egy pici magyar környezetből, ahol tudják, hogy mennyi a roaming díj, hogy van internet, hogy el tudunk neki intézni egy-egy találkozót, hogy a taxis nem veri át, mert ezekkel az információkkal a ház személyzete bír és segíti ezeknek az átadását, és segíti a találkozók megszervezését, adott esetben el is szállítja az üzletembert a találkozóra. Tehát ilyen pici magyar inkubátorházként tartjuk fenn ezeket a házakat, egyre fokozódó érdeklődéssel, de még üzenem, mindenkinek van kapacitásuk.
Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről.
Juventus 103.9, benne pedig a budapesti arcok, és vendégem továbbra is Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke. És hát beszélgetünk az egyesület munkájáról, és egy kicsit megpróbálok önhöz is közelíteni, vagy hogy a hallgatók egy kicsit jobban értsék, hogy miért is ennyire szívügy ez. Amire még majd ki fogunk térni, az az, hogy ugye az egyesületnek többféle munkája vagy vállalása van. Az egyik, amiről beszéltünk, hogy mindenkinek eszébe jut, az általában a segélyezés, és azoknak a népeknek a megsegítése többféle módon, akik vagy nagyon elszigetelten élnek, vagy rettenetes szegénységben élnek, tehát ilyen nagyon szélsőséges körülmények között töltik a mindennapjaikat, de hát van emellett kulturális és gazdasági közelítés is. Viszont én azt gondolom, hogy még mindig ott tartunk, hogy azért Afrikára tekintve több a nélkülözés, több a szenvedés, több az olyan helyzet, amikor segíteni kell, és számtalan missziót indítanak. Nyilván az elmúlt x évben ön is látott elég sokat, és ahhoz, hogy valaki képes legyen erre, tehát egyáltalán szembesülni a világnak egy tőlünk távoli részén lévő szenvedéssel, ahhoz én azt gondolom, hogy kell egyfajta belső erő, érzékenység. És egy félmondatban már említette, hogy ön a gyerekkorát egy gyermekvárosban töltötte, úgyhogy ebből én azt gondolom, hogy kapott ebből, tehát test közelből látott esetleg nélkülöző gyerekeket maga körül.
Igen, az első évtizedet a megyeszői gyermekvárosban töltöttem, mert szüleim ott tanítottak a 60-as évek elején, és az én barátaim ugye abból a közegből kerültek ki, akik ott éltek. Uh-huh. És teljesen másképp szocializálódtam, feltételezem, mint aki csak egy darab családban élt a testvérével. Én egy olyan családban éltem, ahol 200 gyerek vett körül, és ez a 200 gyerek hol rossz, hol jó volt, hol csintalan volt, hol barátkozó, hol kitolta másikkal, hol megsegítette. Én azt gondolom, hogy én azóta érzékenyebb vagyok ilyen értelemben, hogy jobban is érzem magam, hogyha olyan közösségben vagyok, ahol sokan vannak. De persze ebben a közösségben nem csak azt lehet megtanulni, hogy milyenek a többiek, hanem ebben a közösségben azt is meg kell, vagy meg lehet tanulni, hogy az ember hogy vívja ki magának azt a tiszteletet, vagy azt a helyet, mindegy, hogy az fent van, lent van, vagy középen, de minden helyet meg kell harcolni egy ilyen gyermekvárosban. Én azt gondolom, hogy én ezt megtanultam, én lehet, hogy innen merítek energiákat, én nekem nincs olyan helyzet, amit veszvelevőnek éreznék. Én mindig úgy gondolom, hogy minden elénk táruló probléma, még ha az oly nagynak is megoldhatatlannak tűnik is, az csak egy feladat, és a feladathoz úgy kell hozzáfogni, hogy megtervezzük ennek a feladatnak a megoldását, és megpróbáljuk ezt szemtelenül, olyan értelemben szemtelenül, hogy érzelmek, felesleges érzelmek nélkül végrehajtani. Ugyanígy vagyunk mi egy menekült táborban, vagy ugyanígy vagyunk egy olyan helyzetben, amikor éppen letartóztatják a kollégáinkat, vagy ugyanígy vagyunk, amikor a segélyszállítmányt el akarják rabolni, vagy így vagyunk, amikor mondjuk egy afrikai országban az autós karavánunkat 200 ember veszi körül, és megpróbálja az útleveleinket elkobozni, és minket letartóztatni. Ezek mind csak feladatok, minden feladatnak, mint minden egyenletnek van megoldása. Ha nem tudunk valamit megoldani, az nem azért van, mert nem tudtuk, vagy mert nem megoldható, hanem azért, mert nem találtuk meg a kulcsot hozzá. Én mindig ezt a kulcsot keresem, és azt merem állítani, hogy viszonylag sokszor, tehát nagy hatásfokkal találom is meg, viszont kevésbé is vagyok mérges akkor is, hogyha véletlenül nem tudom megoldani.
Jó, ez a gyerekkor, ez elég sok mindent megmagyaráz szerintem, és én bevallom őszintén pontosan azért, mivel elég keveset lehet önről tudni, mert arra nagyon vigyázott 8 év alatt, hogy ne önről szóljanak az interjúk. Én azért kémkedtem, mert hogy nekem meg mindenhol vannak kémeim. Azt mondta nekem valaki, aki önnel dolgozik, hogy úgy látja, hogy elég nagy stabilitást ad önnek, hogy sok önnel együtt nevelkedett emberrel együtt dolgozik. Tehát, hogy körülveszi magát olyan emberekkel, akikkel vagy ugyanaz az értékrend, vagy ugyanazt látták, csak ugye azt nem tudtam, hogy mi volt ez, amit ugyanúgy láttak. De akkor ez a csapatban dolgozás, ez az egymásban feltétel nélküli megbízás, ez elég erős táptalajt tud adni egy ilyen vállalkozásnak ezek szerint.
Én őszinte leszek, én még erre így nem gondoltam. Tehát ezt az ívet én még nem húztam saját tevékenységemhez.
Ezért kérdeztem
másokat. De én azt gondolom, hogy igen, van benne, lehet ez az alapja. Azért ez nem olyan egyszerű. Tehát én, mivel viszonylag öreg ember vagyok, én azt gondolom, hogy ebből a szempontból rengeteg, több ezer emberrel dolgoztam már együtt, és az utóbbi időben azt figyeltem meg az utolsó 3-4 évben, hogy rengeteg ember tér vissza valahogy az életembe, és én egy ideig ugye azon elv szerint, hogy ami már egyszer szétment, azt nehéz összeragasztani. Bármilyen módon is váltunk el egymástól, hogy az élet sodort el, vagy nem értettünk egyet, de ha elkezdi vissza sodorni mellém az élet ezeket az embereket, akikkel valaha együtt dolgoztam, akkor ez egyfajta útmutatása a nagy programírónak arra, hogy nekem ebben foglalkoznom kell. Tehát nem mondhatom azt az elvet, hogy hát veled már egyszer megpróbáltam, akkor markánsan azt mondom, hogy nem próbálkozom újra, hanem egyre többen pedig jönnek vissza.
Lenne, aki ezt mondaná szerintem.
Biztosan, de én azt gondolom, hogyha már az 5., a 8., a 10. Jelentkezik, vagy kerül újra kapcsolatba velem, és nem is az, hogy jelentkezik, hanem valamilyen módon oda sodródik az én sorsom, hogy újra találkozik az övékkel, akkor én úgy érzem, hogy ahogy mondtam, ez egy útmutatás, és én elkezdtem ebben foglalkozni, és elkezdtem összegyűjteni azokat, akikkel valaha együtt dolgoztam. Nem speciálisan, csak annak ütemében, ahogy ők érkeznek az én életem fonalába, és tényleg olybá tűnhet, hogy én csak régi kipróbált kollégákkal, vagy emberekkel dolgozom, de ez nem így van, ez nem válogatom.
Ezt senki nem mondta, hogy csak, hanem azt mondták, hogy úgy tűnik, hogy ez egy stabilitást ad, és hogy fontos önnek, hogy segítsen azoknak az embereknek is munkával. Tehát ez inkább pozitív kicsengésű.
Ezt én értem, és így is igaz. Tehát ez nálunk az Afrikai Magyar Egyesület és a körötte levő szervezetek, akiket foglalkoztatnak, sokszor ebben van szociális alap is, tehát mi nem cégmódon és professzionálisan válogatjuk fejvadászokkal azokat az embereket, akik pontosan arra a feladatra a legmegfelelőbbek, hanem én azt gondolom, és nem vagyok egyedül vele, hanem a társaim is ezt gondolják, akik ebben befolyással bírnak az én döntéseimre, hogy sokszor egy-egy életutat avval tudunk egy picit újra megsegíteni, hogy találkozunk, együtt megyünk megint egy darabig. Természetesen mi nem tudunk, nem tudom, pályamodellt adni, mi nem tudunk hosszú távú feladatot adni, mi nem tudunk káderpolitikával foglalkozni, hisz az Afrikai Magyar Egyesület léte az pontosan az, hogy mindig az elénk kerülő feladatokat kell prompt megoldani. Természetesen vannak tervezett ügyek, mint az orvosi missziók, az iskola támogatások, de alapvetően azt soha nem fogjuk tudni kiszámolni, hogy most Maliban, ahova éppen árvaházat terveztünk telepíteni, ott egy fél év múlva háború lesz, és vissza kell onnan vonulnunk, vagy nem tudjuk azt megtervezni, hogy a Közép-Afrikai Köztársaságban segélyt kell osztani, vagy nem tudjuk megtervezni, hogy Dél-Szudánban, ami stabilnak mutatkozott egy ideig, és elkezdtünk valami fajta struktúra kialakítását megtervezni, onnan vissza kell vonulnunk. Tehát ezek ennyiből szép is ez a feladat, mert nem lehet megunni ezt a... De mindig csak problémákkal találkozik az ember. Másik oldalról pedig tényleg nem tudunk pályaívet adni, mert nem tudjuk, hogy pontosan ki és merre halad. Viszont sok emberrel, és ez nem csak az Afrikai Magyar Egyesületnél, hanem több olyan egyébként cégnél, ahol én dolgozom, mert hisz valamiből nekem is meg kell élnem, ott is ugyanez a helyzet. Sok emberrel együtt haladok egy ideig, és ha ő nekik jobb lehetőségük van, akkor távoznak, az ő útjuk előre lép. Én magam ezt a saját pályámból vettem, amikor egyetem után elkezdtem dolgozni, és egy nagyon jó ismerősöm cégénél kezdtem el dolgozni, majd egy idő után azt mondta nekem ez a jó ismerősöm, aki apám korabeli volt és családi barát, hogy nézd, én úgy látom, hogy itt már te nem tudsz fejlődni, légy szíves, menj, keres magadnak más állást. Én ezt nagyon sértettem, vettem tudomásul, sokáig magamban még ilyen, hogy mondjam, fortyogtam is még akár éveken keresztül is, de ma már úgy látom, hogy tényleg igaza volt, és amikor az embernek eljön az a pillanat, hogy ő tovább tud lépni, de az a helyzet, vagy az a munkahely, ahol van, az nem ad erre lehetőséget, akkor tényleg távozni kell. Ez a változás nem mindig rossz, hanem sokszor jó. Én ugyanezt alkalmazom sokszor kollégáknál, hogy azt az élet szakaszt, amiben láthatóan szenvednek, nincs munkájuk, nem tudják fizetni a csekjeiket, és így tovább, valamilyen feladatot találunk neki az Afrikai Magyar Egyesületnél vagy más helyen, és amikor eljön a pillanat, már önbizalma van, hogy ki tudjon újra lépni a munkaerőpiacra, akkor nyugodt szívvel én magam is segítek nekik más állást találni.
Ez teljesen érthető, de azt észrevette, hogy valószínűleg azért van önbizalma utána, mert hogy a önöknél kap valamiféle stabilitást, illetve én úgy gondolom, hogy csak és kizárólag olyan emberekkel tud együtt dolgozni, akiknek át tudja adni valahogy a gondolatait. Hát ez ugye teljesen normális, hogy igen, úgy tudnak együttműködni emberek, hogy valamiféle gondolat mentén együtt mozognak. És az, ahogy ön gondolkodik, hogy minden tulajdonképpen megoldandó feladat, és csak meg kell találni hozzá a kulcsot, ehhez, hogy ezt a képességet továbbadja, az is külön egy képesség. A kémkedéseim során azt is sokan elmondták, hogy valahogy nagyon jól közelít az emberekhez. A jó szándékot emelték ki egyébként többen. Sőt, meglett férfiak azt mondták nekem, hogy valahogy olyan nagyon nagy szíve van, és nagyon melegen közelít az emberekhez, hogy ezt lehet észrevenni. Na most én megint csak visszamennék az időbe, és megkérdezném, hogy ezt honnan hozza? Mert azt értem, hogy együtt nőtt fel 200 gyerekkel, de a szüleitől valamit látnia kellett, hogy hogyan kell egy ekkora társasággal együtt mozogni, és ha megengedi, akkor megkockáztatom, hogy esetleg a szülei 200 gyerek szülői voltak? És ez a minta?
Én azt gondolom, hogy biztos, hogy a gyerekkoromból jön természetesen. Én egy pedagógus család sarja vagyok, aki elfajzott, és bár néha ma már adok órákat. Mi néha ma már adok órákat, de igazándiból én voltam az első anyám szerint bótos a családba, ami akkor ott szégyennek számított, amikor ő ezt kiejtette, de hát akkor ugye a rendszerváltás környékén éltem meg azokat az ifjonti éveimet, amiben még lehetőség volt Magyarországon viszonylag könnyen, inkább ötlettel, mint pénzzel előre haladni, és én tényleg üzleteket nyitottam annak idején, műszaki boltokat, és amikor az elsőt éppen szerencsen megszereztem egy privatizáció során a Keravil-tól, akkor anyám azt mondta, hogy bolond vagy te fiam, de a mi családunkban még sose volt bótos. Tehát ebből a szempontból
elfajzottam,
de lehet, hogy majd visszatérek, de biztosan bennem maradt az a pedagógiai érzék, vagy az a fajta emberekkel való bánni tudás talán, hogyha ez nem szerintelenség, amit nagyapámtól, apámtól, anyámtól ellestem. Én tényleg így vagyok, én igyekszem mindenkinek az életét, a problémáját úgy megközelíteni, hogy azt hogyan lehet megoldani, nem pedig, hogy hogyan tudnék megszabadulni tőle. Ugye mindig azt mondják az emberek, hogy mindenkinek a saját problémája a legnagyobb. Sokszor ebbe a problémába annyira bele is vannak
ragadva.
Merülve és ragadva, hogy nem is látják azt a sokszor egyszerű kiutat, és sokszor tényleg csak egy segítő kéz kell egy órára, vagy két jó tanács, és az emberek ki tudnak szakadni ebből a, mint Münchhausen saját hajuknál fogva, ki tudják magukat húzni belőle, csak kell valaki, akire úgy gondolnak, hogy támaszkodni tudnak.
Illetve aki kívülről ad egy másik szempontot, vagy szemszöget, és pont ez jutott eszembe önnel kapcsolatban, mert hogyha megengedi, akkor én azt gondolom, most már lassan 40 perce beszélgetünk, de nem látom egy feltétlenül érzékeny embernek. De ez nem rossz értelemben van, de ahogy mi itt találkoztunk, meg itt beszélgetünk, tehát nem azt látom, hogy most itt tényleg egy kontinensnek a problémáit hordja a hátán, de valószínűleg nem is lehetne úgy csinálni. Tehát egyre inkább azt veszem észre, hogy ön hideg fejjel kívülről látja a gondokat, és tényleg megoldás koncentráltan próbál gondolkodni.
Én abszolút egyetértek önnel, hogy mit jelent a hideg fej, mit nem. Ahogy mondtam, ez egy feladat, hogyha én elmerülök abban, hogy jaj, mi legyen, hogy segítsek ezt, most nem tudjuk, mit csináljunk, vagy elmerülök abban, hogy miért csak 100-nak tudunk segíteni, és a többi 1000-nek miért nem, akkor sosem fogunk semmit csinálni. Tehát az én dolgom az, hogy ezeket viszonylag határozott kézzel, sokszor erőszakkal úgy irányítsam, hogy a lehető legjobb eredmény jöjjön ki belőle. Ezt az eredményt lehet kívülről lesajnálni sokszor, mert sokszor ezt is mondják, hogy minek megyünk oda, hát egy csepp a pohárba, most 1 milliárdból mi meggyógyítunk 1000-et, akkor minek? Hát holnap újra beteg lesz, és akkor mit ér az egész? Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta szemlélet, akkor sose csinálnánk semmit.
Igen, tehát ezt akartam is mondani, hogy lehet így gondolkodni, csak így akkor így tényleg semmi nem.
Viszont ehhez tényleg kell, ahhoz, hogy ezt a rengeteg feladatot el tudjuk látni, viszonylag rövid idő alatt határozott lépéseket kell tenni, és biztosan sokszor tényleg akár érzéketlennek is gondolnak, még saját kollégáim is, de még egyszer mondom, én a lehető legjobb változatot, amit én a lehető legjobbnak érzek, választom ki. Ugye mindig azt mondják, hogy a másokat vezetőknek mindig az a legnehezebb döntése, amikor saját családjukat, társaikat, kollégáikat kell valamilyen módon rendre utasítani, vagy megfegyelmezni, hisz ez a legnehezebb, hogy kiválassza az ember azt a módszert, amivel azt a tanulság levonható. Én soha nem vagyok egyébként rest, és a tanulságot mindig megpróbálom levonatni, ha ez éjjel van, nappal, ha munkaidőben, ha munkaidőn kívül, én igyekszem mindig mindenkinek rámutatni arra, hogy ebből ezt lehet most megtanulni, hogy legközelebb ne kövessük el ezt a hibát, hisz arra nem nagyon van időnk ebben a nagy hajszában. Én igyekszem ezt pedagógus módon végezni, hogy aztán sikerül-e nekem vagy sem. Én is úgy érzem, hogy vagyok ebben egyfajta eredménnyel bíró, tehát úgy látom a kollégáimon is, hogy sokat tanulnak, vagy sokat tanulnak abból az életlátásból, ami az enyém, hogy aztán ez objektíven jó-e vagy nem, ezt majd az ő másik vagy egy következő életük vagy munkahelyük fogja eldönteni, de én igyekszem, és mondom, fáradtságot nem kímélve megpróbálok mindig megtanítani mindenkit arra, ami ahhoz a feladathoz szükségeltetik, hisz ahogy mondtam, nem mindig a feladathoz való emberek kerülnek egy-egy feladatra, hanem mi próbáljuk a hozzánk szegődő, valamilyen módon hozzánk kapcsolódó embereket egy-egy feladatra betanítani, és természetesen van, aki ezt jól megtanulja, és sokáig tudja csinálni, és fejlődik benne, és előrelép. Van, aki persze valamely feladatra nem alkalmas, az kiderül, és akkor ő vagy tovább lép egy másik munkahelyre, vagy új feladatot adunk neki. De mindenki tanulni tud, én azt gondolom, a mi környezetünkben.
Hát erre a fáradtságot nem tűrésre visszatérnék, mert ezt is hallottam, hogy 10x, tehát inkább 15 plusz órákat dolgozik egy nap, és arra azért kíváncsi lennék, hogy tehát én ezt már úgy gondolom, hogy ez azért már több, mint munka. Ez már inkább hivatás, elhívódás az élet tekintetében. De hogy miből töltekezik? Mikor? És egyáltalán, tehát mi van ezen kívül? Hogy az Afrikai Magyar Egyesület munkáját szervezze, hogy azt nézze, és ezen kívül még nagyon sok más dolgot is, és hogy azt nézze, hogy mikor, hol, mit kell még megoldani. Tehát hol van önnek pihenője saját magától? Most már így kérdezem aztán.
Igazándiból az utolsó 5 évben gyakorlatilag arról szól az életem, hogy tudnék még egy kis időt felszabadítani valahonnan. Tehát már elhagytam a hobbiaimat.
Tehát szabad idejében azon dolgozik, hogy hova tudná egy kis munkát beilleszteni.
Gyakorlatilag sajnos erről van szó, igen. Tehát én már régen volt időm elmenni ebédelni, vagy csak úgy fogtam magam, és elmentem valahol megnézni egy kiállítást, vagy bementem egy árverésre. Ugye én régen foglalkoztam avval is, illetve most is még részben, hogy antik könyveket gyűjtöttem, és ezt árverésre vittem, sőt, szerveztünk is ilyeneket, még ma is szervezünk. Gyakorlatilag ezek vesztek el először. A horgászat, a hobbi, a gyűjtemény, a fotóztam, azok is eltűntek, kirándultam, azok is eltűntek. Tehát gyakorlatilag igazándiból néhány apró időrésben tudom még valahogy kipihenni magam, vagy olyannal foglalkozni, ami nem a munka. A családomból töltekezem, a kollégáimból töltekezem, de alapvetően ugye az Afrikai Magyar Egyesület az nem egy pénzkereseti lehetőség, itt inkább pénzt költünk, mint pénzt keresünk. Persze van benne azért egyfajta töltekezés, mikor az ember külföldi országba megy, hiába ott esetleg problémákkal találkozik, de sokszor itt hideg van, ott meg meleg, lehet, hogy túl meleg, de mindig a környezetváltozás az egyfajta lehetőség számomra, hogy ebben feltöltődjek. Sokan, és éppen a múlt héten kérdezte tőlem valaki, hogy hol Ázsiába vagyok, hol Afrikába, hol melegbe, hol hidegbe, hogy bírom ezt, és miért nem vagyok beteg. Én nem tudom, még sose volt időm betegnek lenni eddig. Általában évente egy napot töltök avval, hogy otthon maradok, amikor már végképp nem tudok fölkelni. Nem voltam táppénzen talán soha. De nem is ez a lényeg, tehát nekem még több száz olyan emberért is felelnem kell, ahol azt várják tőlem, hogy ezeket a vállalatokat irányítsam. Sok száz olyan dolgozó van, akinek az életét ugyanúgy befolyásolja az, hogy én milyen döntést hozok. Tehát tényleg én gyakorlatilag 24 órában, amikor nem alszom, vagy nem is tudok más már mondani, amikor nem alszom, akkor én dolgozom. Persze dolgozom akkor is, ha moziba vagyok, dolgozom akkor is, ha kövezzenek meg, ha színházba vagyok, hogyha nagyon muszáj, hisz a földön oly sokszor történik valami, ami hozzánk kapcsolódik. Nem tudom, Peruban ugye valamilyen segélyszervezetünk van, az Afrikai Magyar Egyesülethez kapcsolódó együttműködés. Peruban 6 órával később kél a nap, mint nálunk, és hogyha valamilyen ügyünk van, tegyük föl mondjuk Iránban, ahol 3 órával hamarabb kél a nap, akkor gyakorlatilag 24 órában mindig van valami ügy, amire valakinek válaszolni kell. Úgyhogy én tényleg ezt csinálom, nem sokat alszom, de azt is úgy alszom, hogy éjszaka közepén fölkelek és átnézem a kommunikációt, majd utána visszafekszem.
Jó, értem. Tehát akkor tulajdonképpen ezen a földön nem történhet semmi anélkül, hogy ön ne tudjon róla. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy elég komoly felelősségvállalás, és most sajnos megint a legegyszerűbb kérdést kell feltennem, miért? Tehát önnek ez miért fontos?
Nem tudom, ezt sokan megkérdezik tőlem, én nem. Én azt nem egyet szeretek csinálni. Ezt. Igen, én ezt nem fogalmaztam meg így a célt, hogy mi. Lehet, nincs is célja ennek önmagában. Én azt gondolom, hogy amilyen feladatot elvállalok, és ez a nagy hegy, amit most már magunk alá hordtunk, gyűrtünk, vagy gyűjtöttünk, mert kinek milyen terminus technikusza lehet erre, az abból adódott össze, hogy apró kis feladatokat vállaltunk el, és ezek a feladatok, mivel elvállaltuk, végre kell őket hajtanunk. Én alapvetően úgy érzem, és ez a, ha van filozófiája az én életemnek, akkor talán az, hogy ha valamit az ember megígért, saját kárán is teljesítenie kell. Én ezt így csinálom. Ha megígértem, és én döntöttem rosszul, ha nekem plusz energiába, nem tudom, az embereimnek plusz energiába, pénzbe, bármilyen dologba kerül, akkor is ezt végre kell hajtanunk, akkor is, ha az nem éri meg, ha láthatóan veszteséget hoz, tehát olyan ügybe vágtuk a fejszénket, vagy olyan ügybe fogtunk, amiből semmilyen fajta, sem kommunikáció, sem semmi egyéb haszon nem fog kijönni, vagy alapvetően átvertek bennünket, tehát ha olyan ügyet vállaltunk föl, amiben azok a körülmények, amikből döntöttünk, nem voltak igazak, mi akkor is végrehajtjuk a feladatot.
Aha, tehát az adott szó így szentségéről van itt.
Én nem tudom, hogy szentség, ez nem ilyen fajta szentség. Én azt gondolom, hogy hiteles ember akkor lehet az ember, hogyha amit kiejt a száján, az teljesíti is. Aki ezt nem így teszi, az előbb-utóbb erodálja saját énjét, arcát, hírnevét, és még a belső értékrendjét is erodálnia kell, mert különben hogy néz magával szembe a tükörben.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hogy beavatott minket a munkája és az élete részleteibe, és további sok sikert kívánok.
Én pedig azt köszönöm, hogy egy kicsit megállhattam ebben a nagy rohanásban, és elgondolkodtam azon, hogy végül is az én fejemben mi van. Én ezt köszönöm, és remélem nem zavart ez senkit.
Köszönöm szépen, Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke volt a vendégem.